marzo questo proprio la forma di festa ancora nel corpo e poi faccio quello che succede questo video più coppia quello c'è una diretta con la vita lei la vita è hard di mezzo non riesce di mezzo non è che io vivo proprio la cosa per controllare la sua composto e gli involucciamo che faccia che esce come il canale del corpus quindi torto son magari che dette uno tu va nel mondo da un più grande e ciò da di coccio la presenza di essere di esce questa non va e però di esce che io ma sì prima di zio come da che è che molto molto caso occhio lo tipo di zio io e so forma di quelli che sono andati occhio lo pensa di zio ci che dice io do tutto che vado quello occhio lo dice che se che se pensa io più go gli che ci la comunicazione loro e so che ci la comunicazione cosa questo lo sapere da o voglio o tenesce i giorni di programma o ferti per il tempo sette stette mila di robo sguaggio coraggio in mano dopo tenere che stai visto su chi ho rips rosse contro i bus e già sono lo scendi voglio tenesce i uno sol e so ferti per il colgo e non roga e so tenesce i mis o pigla sobles e so quelli che ci un po' la minuto a bug e so ferti o cruzva la solerva esetro il fuggio magari és szent estére, a szent délelőttjén lemegy a varázsba. Mind a feleség ugye utána megy, és azt mondja, hogy ebből elegem van, de mindig csak ennyit tudsz, hogy rohansz, és elnéz, és eltűz, és nem válaszol semmi. Szent estére, a délelőttjén is ezt csinálod, utálod a karást, és utálod téged. És látszod, hogy nem értjük, hogy ez most hogy történt. Miből jött ez? Hogy? És ennek egyszerű dolgok történtek. Hát a nő egyszerűen csak kérdezett valamit a férfi, meg rakoskodta föl a karácsonyt a vízeket. Hogy tudott ez előállni belőle? És éppen mert, hogy ebből a semmiből előállt ez a valami, ne is minősítsünk, ez mutatja azt, hogy itt valami nagyon érdekes hozott anyagról van szó. Mert ez ebből a helyzetből nem adódott az indulatok, az érzések, a kikészülés, az elmenekülés, pusztán ebből a helyzetből nem vezethető le hozott anyag. Mint amikor turista úton vagyunk, és előveszünk a madárlát a szendvicsnek. Hozott anyag. Így jutottunk el oda, most kihagyom az összes részt, már csak a legvégén mondom, hogy az a tapasztalat, hogy amikor nem tudatosan társak választunk magunknak, és ez már összefoglalás, és is annak, amiről alkalmak ezelőtt beszélünk, olyan valakit választunk, aki hasonlít a személyiségeiben, tulajdonságaiban, magatartás módjaiban ahhoz, ami számunkra már ismerős, azokhoz a valakikhez, és nem csak a lányoknál az apa, fiúknál az anya, és ennél egy kicsit gazdagabb és árnyaltabb ez, azokhoz a számunkra, a korai szakasztól kezdve fontos személyekhez, akikhez kötődünk és kapcsolódunk. Igen ám, de itt ugrott a majom a vízbe, mert kiderült az, hogy amikor ezt a hasonlóságot választjuk, akkor a hasonlóságnak a döntő motívuma nem az, hogy legyen legalább annyira házias, mint az anyám, legyen legalább annyira erős, mint az apám, hanem az, hogy megvannak-e a leendő jövendőbeli társunknak azok a negatív vonásai, amelyek megszoktunk otthon. Ha ezt a kérdést tesszük föl, hogy melyik az, ami onna biztosabban meg kell, hogy jelenjen a kapcsolatban, az nem a pozitív ismerőség, hanem a negatív. Hopszlá. És így választottuk, és hogyha még most azt gondolnánk, valaki hátra dől, esetleg múltkori alkalma nem volt itt, tehát én valami reményt hordoz. Hátra, és azt mondja, hogy az én férjem nem olyan. Hátra, hogy 198, ennyi 150. távolról, és legyen most megjönjük, szóval mondja ezeket a többiek. Tehát ezeket nem. Na most akkor mondom a fájdalmas részét. Ha éppenséggel sikerülne egy területet olyat választani, aki éppenséggel nem úgy van, mint, akkor mit csinálunk? Ez már egy ismétlés. Szépen ezt már tudni. Csak a boldogságotokról van szó, nem? Hát akkor ezt meg kell tanulni. Ugye a második, kiprovokáljuk belőle. Rettenetes a zavar, hogy az apám kiszámíthatatlan volt, és egy pillanat alatt ő kifejezte az indulatait, és eljárt a keze. Ezért választok egy békes szigetét. Én tulajdonképpen azért ismerkedtünk meg egymással, mert egy póló volt. Ugye ismerős? Hosszú volt a haja, halálosan nyugodt volt. Először is megkérdeztem a kurzus számát és a vérnyomását. Azt mondta, hogy a kurzusa 50 alatt van, vérnyomása körülbelül 95-55. És szinte csak úgy nézett ki a fejéből. A keze egész pici volt. Brutalitása nem alkalmas. És béke trikót hordott. És már 2007-et írtunk, olyan volt, mint hogy a 60-as évek idilli világából lépett volna elő. Körülbelül akkor is most ott utoljára. Arra gondoltam, az hogy kerül oda fel? Látjátok? Milyen szerencse, hogy ez az utolsó alkalom miatt nem lehet nagyon ráfogni. Nem tudjuk, hogy ez mi az. Egyébként mi ez? Mesélj!
Úgy van.
Tehát ott a hozott anyag. Föl a tetőn. Na jó. Látjátok. Én látok. Így hozzuk a hozott anyagokat. Pont így. Nem is veszük észre, hogy itt van. Egy van. Tizet esetben megnézzük, van egy jó olyan. Jól be van csomagolva hozott anyag. És ezért aztán, amikor ezt a békeszigetet vasít, sikerül megnyernem arra, hogy döntsön úgy, hogy engem fog szeretni, és a neki annyi a békés a szív, hogy azt mondja, hogy szeretnék. És némi halvány képek megjelentek a fejemben, de azt gondolom, hogy a lényeg, hogy kicsi legyen a keze, agresszívra egyáltalán ne legyen hajlamos, és mi történik, hogy megy az idő, tik, elkezd zavarni. Ez nem igaz, hogy nem is füvezik, és úgy ilyen. Várjon. És a második lépésben valamiképpen elkezdjük provokálni. Ki provokálni, hogyha ezt a szót lehet használni, hogy mutasson már föl valami olyasmit, ami otthonról lenne egy ismerős. És ha nem így történik, akkor még mindig van egy mencsvárunk. Tehát, hogy hogyan tudjuk boldogtalan tenni az életünket, hihetetlen arzenállal rendelkezik. A harmadik pedig, hogyha hosszú hajú barátok, aki azóta 2 éve hosszabb a haja, mindig ugyanabban a trikóban. Végtelenül egyáltalán nem úgy tűnik, hogy bárkivel, bármiféle támadó kommunikációra képes lenne, akkor belegondoljuk. Beleképzeljük azt, hogy ha viszont ilyen ember egyszer föláll, akkor biztos kölyökövön nem marad ki. És nézd, 15 éve ülek helyben. Tulajdonképpen nagy dolog volt az anyakönyvezető, hogy sikerült meggyőzni arról, hogy jöjjön ki, és ott legyen az esküvő, hogy 15 éve ül, és egyszer csak egy rettenetes sejtelem nem vált. Hát ha valaki 15 évig gyűjti az agressziót, havasz kilókban, és elkezdett félben, remekbe közelített, már ott persze egy kis bódét állítottunk az önkormányzattól engedélyben. Egyre jobban a félelem elhatalmasodik rajta, hogy ennek nagyon nem lesz jó vége. Nagyon. Tudjátok, aquinói Szent Tamásról mondták azt, akkor még nem volt szent, csak Tamás. És a rendtársai roppant kritikusak voltak vele, óriási nagy ember volt. Egészségesen. Akkor ember volt, hogy a pocakja is nagy volt. Ennek okán a kúrzson ki kellett fűrészelni a rendtársat, hogy beférjen. És sokat kúnyolták őt, és akkor például azt mondták, hogy Tamás, szóval, mint egy ökör, mondták a rendtársai. Az ember a rendtársaitól kapja a legtöbb szeretetet általában. És a családból jön a legtöbb jó. És azt mondta az ő előjárója, hogy mester, hát igen. Tamás tényleg egy kicsit olyan, mint egy nagy ökör, de hogyha ez az ökör elbőgi magát, akkor azért az egész után nem fogja menni. Ezt mondta róla a mestere. Lett is benne valami. Na szóval, a harmadik lépés az az, hogy tehát olyat választunk, aki hasonlít, és ráadásul fontosak a negatív vonások, amik a tapasztalatainkban benne vannak, és nem tudatosan, de olyat választunk, és aztán, hogy mégsem olyan véletlenül esetleg ebben vagy abban, akkor kiprovokáljuk belőle, és ha nem, akkor lehet teljesen nem olyan, akkor is belelátjuk. Belelátjuk, beleképzeljük, belefélik, belealkuljuk, beleszorogjuk. Ez. És hogy ez, hogy így működik, vagy így van, ezt azért hoztam a kommunikáció témájához, mert milyen nagy jelentősége van annak, hogyha el tudunk kezdeni erről beszélni, szót váltani. Mikor az az ifjú feleség két éve, hogy viszi a szendvicset ott a bódéba, és el tudja mondani, hogy tudod, egyre jobban félek, hogy egyszer föl fogsz innen állni, és akkor nem tudom, mi fog történni. Csak ellenfelel, hogy te én minden legfeljebb azért állnék föl, de állítólag a másik sarok egy kicsit van. És akkor megnézem, hogy jó, van akkor csak ennyi. Tehát, hogy azokról a belső tartalmakról elkezdünk kommunikálni, amelyekről éppen azért nem szoktunk beszélni, mert félünk. Mert ott vannak a szorongásunk, a szégyeneink, az aggodalmaink és az összes többi. És éppen azokat szoktuk legjobban elérni. Na, ha erről el tudunk kezdeni beszélni, hát az aztán mestermunka lesz. És rájövünk ott a visszajelzésre során, hogy nem, mert tudunk kell tartanod, hogy tényleg kicsi a keze. Tehát tényleg kicsi. Na jó. Ez volt a kommunikáció. Tehát képesnek lenni nem csak az ilyen egyszerű kommunikációra, hogy nézzétek mi van ott, hanem nézzék el, mi van ide benne. Valami megérni van, meg bejönni van. Következő. Önfeltárás és nyíltság. Képesség az önfeltárásra és a nyíltságra, a nyitottságra, valamint egymás meghallgatása. Roppant egyszerű primitívnek mondható, mégis úgy van ez, hogy nem szívesen hallgatjuk hosszan a másikat. Általában így szokott lenni, kivéve amikor szerelmesek vagyunk. Akkor viszont nem is tűnik föl, hogy belevágtam a szobába. Meghallgatni egy másik embert. Tudjátok, erre szoktam ezt a példát mondani, hogy ha valaki rájött arra, hogy nem kell, hogy az életének mindig ő legyen a főszereplője, az nagyon sokat segít ebben. Egyáltalán nem szükséges, hogy mindig én legyek a saját életem főszereplője. Ezért nagyon sokszor megengedhetem magamnak, hogy egymás után olyan helyzetekben legyek, ahol én mellékszereplő vagyok. Azután statiszta vagyok. Azután legfeljebb világosító vagyok. Rávetem a fényt a feleségemre, hogy szereti a gyerekeket, és azt mondom, de jó, ezt mondom. Én inkább benne se szólok, jól csinálok. Az én feleségem, az én gyerekem. Vagy én vagyok a hangmérnök, ugye, és akkor fölhangosítom egyik másik gyermekát a gyerekeimben, mint például, na mondom is egy példát, Böttyös Misel. Kérdeztem a gyerekektől elég komoly valami teológiai kérdést, mint ahogy szoktam, mi történik fönn a tribűn tetején, egy szenvedes kislány, legalább 4 éves, akinél néhány héttel azelőtt voltam a családjánál lakásszentelésen, tehát valami személyes szám kizselgetően elindult köztünk. Főleg, miután a babzsával együtt játszottunk, kislány jelentkezik, és mondom, na vessék, most végre először, egy fontos gondolatot oszt meg az egész közösséggel, hogy na, mire gondoltál, Panni? És a Panni kiúszta magát, föntről is lehetett látni, és azt mondja, én arra, hogy olyan szép vagyok most. És tudják, körülbelül ez volt a templomnak is a reakció. Az első gondolatom az volt, hogy ez valószínű nem tartozik ide. Valószínű, hogy a Szent Misére nem tartozik azt, hogy valami szépen látja magát. De ahogy kimondtam magammal ezt a gondolatot, rájöttem, hogy ez nagy tévedés. És amit mondtam, az már az volt, nagyon örülök Panni, hogy ezt nem osztottad velünk. Én azt gondolom, hogy ha egy szentmisét valakinek az Isten közelében, a testvérei környezetében az lesz a gondolata magáról, hogy szép vagyok, ez egy Isten tiszteletre való dolog. Teljesen ide való, nagyszerű, bárcsak mindenki így ülne itt. Képzeljétek el, minden egy olyan Isten dicsőítő szentmis, hogy összes fiú azt gondolja, hogy elég jó vagyok. Az összes lány mellette meg elég szép vagyok. Hát képzeljétek el egy ilyen misét. Hát és itt különböző, minden héten éppen valami ilyen pozitív tartalmat érzi. Micsoda misét lennének ezek. Ó, tehát van, mint megsíztem szavakkal. Nagyon is ide tartozik a miséről, hogy azt gondolom, és azt látom magadban, hogy szép vagy. Na most. Nyílt és világos kommunikáció után volt ötletállás, nincsen valami egymás meghallgatása. Ha én, tudom azt, hogy az életemnek emberhelyi szereplőnek lenni, hangmérnök is lehetek nyugodtan, hogy fölhangosítom ennek a kislánynak a szavára, föl is hallják, nem kell nekem semmit hozzátenni, mondani, hogy ez bőven elég. És mi az, ami segít nekem abban? Hogy ne kelljen mindig az életem főszereplőjének lenni. A nagy boldogtalanság valaki mindig főszereplőjének lenni. A válasz nagyon egyszerű, én vagyok a rendező. Az életemet én rendezem. És ha én rendezhetem, nyugodtan hozhatok magamban néha epizód szerepet. Statiszta szerepet adok magamban. Mert úgy látom, hogy ebben a kapcsolatban most ez éppen a legjobb megoldás. Milyen nagy dolog, amikor színészek egymásnak adják a lehetőséget arra, hogy valaki egy jó poént mondjon. Rettenetes, mikor egy színész mindig ő akarja jó poént mondani. Elmesélhetetlen. Ismerek ilyen színészeket. Emlékszem egyszer egy előadáson, színészek voltak ott, és az egyik éppen minden teret ki akart sajátítani magának. Erre egy társa fölállt, és azt mondja, nem tudom, milyen keresztelet mondjam, Brünnhilda, itt vagyok. Tehát, hogy vegye észre, hogy nem csak egyedül állott. Oké, tehát ez volt, hogy önfeltárás, nincsen valamint egymás meghallgatása. Következő, 10-es, tiszteljük egymást és a különbözőségét. Hát az nagyon érzett. Itt most egy hosszabb esztemutatásra szeretnék fogni, de amilyen hosszú lesz, annyira fontos. Mi ez, hogy szeretjük a különbözőségeket? Tulajdonképpen emlékeztek? A társválasztás tudattalan motívumai hasonló legyen, személyiségeknek, stb. Pozitív, de főleg a negatív, azután legyen azért olyan, hogy ő kiegészítsen engem, hogy gyógyulhassak mellettem, hogy onnan tudjam folytatni a vele való kapcsolatban az életet, ahonnan megtanultam, ahonnan ismerős nekem a származási családomból, hogy ilyet választok. Na most, ha ilyet választok, mi fog velem törvényszerűen történni? Az fog történni, hogy ami addig a szerelemnek biokémiailag is elég jól leírható állapota tart, minden egész jól megy, amennyire élet szerelemről van szó. Ha nem, akkor már ott sem mennek jól a dolgok. De vegyük azt, hogy jól mennek a dolgok. És akkor biokémia már kezd lecserélni, marad az a sima állapotom, több kevesebb férfi nemi hormonom. És ahogy ez megy, egyszer csak mi fog történni? A társamnak az az addig olyan hihetetlenül izgalmas tulajdonsága, amit annyira tudtam szeretni, mert tudjátok, én egy ilyen végetrikós fiú vagyok. Úgy ülök ott, és és jött egy nálam, és fölfedezett engem, és körbe zsongott, és hozta az élet. A nem jóját. Én beleszerettem ebbe a nőbe, tőle jött az élet. Színes volt, ötletei voltak, többször rávett, hogy fölkeljek a helyemről. Többször elhagytam a 15 éve jól megszokott kis helyemet. Lakásszentelésem voltam a héten. Állandóan lakásszentelésem. Kedvem, nehogy valaki kérjen már. Idénre befejeztem. Nagybőjtmamától mondom. Egyébként hívtak meg, meg lakásszentelésre. És mi történt? Megszentelt a lakást, kitalálták az ebédet. Egyszer csak szól az anya. Halli! Akkor derült, hogy van még egy lány. Ő addig nem jelentkezett. Csak a Fami bejött, és kiderül, hogy Fami barlang lakó. Hogy Fami azt a korszakát élik, hogy minimális viszony a családtagokkal. Lehető legtöbb idő a barlangban. És akkor, hogy az ágya fölé egy ilyen barlangos valamit találtak ki, és az egész napját, ha teheti a barlangjában, tölti. És minimálisan épp csak az ebédre csúszik el. Nem látom az ebéd végén, rögtön ment is a barlangjában. Mi történik? Jön ez a lány, a szemében ott tükröződik az egész élet. Egy ismeretlen világ szólítom a tekintetében. Fölálló a helyemben, azt mondom, ő érte, még a barlangban is hajlandó vagyok elhagyni. A jól megszokott dolgokat, és egyik halad a másikán, és tényleg azt gondolom, igen, ez az élet, hogy nem is értem, ameddig nem ismertem Brünnhildát. Most már legjobb pontosan, ha ezt mondom, tulajdonképpen nem is értem. Most élek, most. Most, amióta együtt vagy, most élek. Élek. Hogy tudtam a barlangon, hogy 15 évet elvesztegettem. Őrült vagyok, barom vagyok. Ez így tart egy ideig. Biokémiát már most hagyjuk, ezt mindig értsétek hozzá, lecsengés, és egyszer csak jön, és tekintetében ott van sok kaland, és ott a világ, és az élet ott buzog, és én azt mondom, hogy hagyjál már! Ez nem lehet, az nem tud meg kicsit majd nyugodni. Hagyjál! Hogy annyi kis nyugalom, ez vizek, és esek már. És valami, amire két évvel ezelőtt úgy tekintettem, hogy tulajdonképpen az életet hoztad. Rájöttem, hogy ez hiányzik nekem, hogy mi, jaj, ez olyan zseniálisan egészítjük ki egymást, ez fantasztikus. És ugyanez a dolog, két, három év, négy év, öt év, elkezd szavarni, idegesíteni, és egészen odáig megyünk, hogy kialakul egy neurotikus allergia. Tehát amikor a feleségem föláll a fotelből, mindig így kezdődik. Így föláll, és sosem ilyenkor, ilyenkor szokott volna, esetek többségében ide jön. Ez nem jön. Már látom, és már fordul is felé. Mit akar már neki? Na, neki van valami. Neki mindig van valami. Ez nem igaz, hogy minden nő ilyen. Ez egy típus hiba. És rettenetes neurotikus allergiával alakul ki. Mire vonatkozóan? pont arra vonatkozóan, ami még 4 évvel ezelőtt éppen valamiképpen azt az idézetet hordozta, hogy ezért érdemes élni, és ennél nem is volt élet az élet. És amikor eljutunk ide a kapcsolatban, akkor tulajdonképpen föltehetjük a kérdést, hogy mi történik velünk. Tulajdonképpen most mi történik? És erre szeretnék egy összetűkést mondani. Szerintem jó, ha értjük, hogy mi történik. Akkor még semmi sem fog megváltozni. Nagyon jó esik nektek, tudtok még ettől ugyanolyan boldogtalanok lenni, tehát nem sok vizet zavarok, ilyen nyugodt tartok, ilyen pihenj folytas tovább, hogy a katonaságából. Viszont, ha valakit ez a felállás négy, nem tudom, hogy... Na, hogyan írhatjuk le ezt a helyzetet? Ilyen olyan valakit választottam, akiben nagyon sok hasonlóság van, de ott vannak azok a negatív vonások is, amelyek már akkor is zavaróak voltak, hogy félelmetesek, amiben így gyerekkorban van. Ráadásul, hát ezek a vonások milyen vonásokkal egyenlőek akkor? Például, ha a szüleim azt mondták, édesfiam, nálunk hangosan nem nevetünk. Hát nem, új ember hangosan nem nevet. Igen, én is hallom Robi bácsit. Na hát, Robi bácsi a legjobb példája annak, hogy kultúrember nem viselkedik. Ahogy a nő hahatázik, az egy hahatázás, az egy kultúrálatlan ordiválás. Na látod, mi nem vagyunk olyanok, mint Robi bácsi. Mert a Robi bácsinak ez a kiabálása egyszerűen tulajdonképpen állami. És én ott vagyok 5 éves kisfiú, és képzeld, hogy kényes, hogy ki jó ezt a robinácsit, tök jó fej, hoz nekem minden alkalommal egy boxot, és akkor ő maga tologatja a legszívesebben. És tényleg tök jó a tele, és azt látom, akkor nem vagyok ott, hogy ilyen hatálás, ez a skandalú. Azt mondom, nem, hát ilyen tényleg ilyet nem lehet csinálni. Nem, az ember fogja vissza magát, és 5 évesen is nem hittem ilyen emberek, mint a hamába valamit testem. És nagyon mélyen megmaradt bennem. Hát tényleg, hogy nem, hogy nem volt. Tényleg, amikor csak visszafogottam. Ó, csak viszkéten. És mi történik? Van bennem egy rész a spontaneitásnak, az impulzivitásnak, a szenvedélyességnek, az érzések és érzelmek spontán kifejezésének egy tilalma, és a tilalom mellett annak a megbélyegzése. Ezért aztán ez a rész nem is fejlődik ki bennem. Hát hogy fejlődne ki? Miután megtiltják, megbélyegzik, és én pontosan tudom, hogy a szüleim a legfontosabbak, hogy ez biztos jól tudják, tehát akkor nyilvánvalóan visszafogom magam, és ezt a részemet nem csak nem dolgozom ki és nem fejlesztem ki, ennél rosszabb dolog is történik, el is kezdek félni ettől a részemtől, hiszen meg is van bélyegezve. Szóval, na ha bélyben egyszerűen ilyen kitörnek, hát nem is tudom, mi lenne. Fölállom az összes szülőm, hogy keményen kapnék. És mi történik, hogy szerelmes leszek? Egyszer csak jön Brünnhilda. És én hallom, hogy Brünnhilda kacag. Hát ilyet. Ők is tudtak ilyet. Kacag. És miután apám nincs ott, nézem sem. Anyám sincsen volt, csak a kacagás. És először persze zsigerileg azt mondtam, na hát ez hogy új nő, minden kacag. Igen, hát tudjátok, hogy hazamegyek este egy keddi alkalom után, mert épp kacagott Brünnhilda olyan. Hallottam? Most is csinálod. És akkor mi történik? Haza menjek kent, és akkor fejegyzem meg, és valahogy visszamondom, hogy hát azért ez a kacagás. Ez a kacagás. Félelmetes. Azért meg ezt alatjuk előre. Őszintén szóval elég félelmetes, irritáló is, egy picit undorító is. De ha őszintén leszek magammal, akkor azért belül valami mást is érzek. Tehát valami csonzó is van benne, oda tovább még picit olyan... Picit olyan... Most is mondanám. kell, nem kell. Felejtem egy jó vízi torszom, hogy álmodban is a kezem a párna fölött, és a papam fölött visz. És ahogy így új emberként torszom. És felejtem minden olyasmiről, hogy Brünnhilda kacagására emlékeztethetne, és ilyen következő kedden. Valam se értem valahogy, mert az ötödik percben meghallom ezt a kacaj. Hoppácska, de érdekes, de kacaj. Hát ez a kacaj. És akkor elkezdett megosztani a figyelmet. Jó, azért van hallgatom, ez a fejé mondja. De remélem, mikor mondtam, hogy öröltem a kacaj, de ez így... Csinálja, ezt csinálja! Akkor hazamegyek a következő héten, érted? És letegszem, és már nem kér 11-kor haza, nem? Hanem 12-kor, és a kacaj ott cseng a fület. Mi ez a kacaj? És tudjátok, hogy plusz a gondolat előtte szóltam, hát akinek ilyen kacaja van, talán mása is van. Amen, jó, hát Jogi, egy ilyen kacaj mögé sok mindent el tudok még képzelni. Hát, hogy ez most már még nagyon mögök, hogy egy kicsit félelmetes, azért élni nem akarni, hogy egy ilyen kacajjal. Itt ült. Mert a temetről is úgy lehet megnézni, megfognám azt a kacajt, hogyha lehetne. És mi történik? A kacaj és a fül találkoznak egymással. És rájött, hogy tényleg a kacaj mögött. És akkor elkezdek iszonyatosan dühös lenni az apámra. És rájött, hogy az anyám elzúgatja az életem. És ezt egy este, ami hajnalítan nálunk, mert hát már kezdünk szerelemmel esni, ezt jól megbeszéljük, hogy én tulajdonképpen azért is szerettem, de én most elálltom a nagyítkot, ezt most éltem itt az idő, hogy elmondjam, hogy a kacajod. Tudod, ahogy nevettél. És akkor te szemérmesen elnyúlsz, ezt persze nem látom, mert mellettem fekszel, de szinte éreznek, mert tudattalannak is összetalálkoztak, és azt mondom, de jó volt kimondani, de jó, végleg leszámoltam az apám és az anyám nyomorgató múltjával, azzal, hogy a kacaj az kultúrálatlan, nem, ezt akarom, a kacajodat. Most ugorjunk 3 évet. Ott ülök a társaságban. Van egy komoly téma, vagy egy egyáltalán nem vicces dolog, és a feleségem, mert hát tavaly nyáron megtörtént, aminek meg kell történnie, fölvacag. Ez hogy jött ide? Most ez nem igaz. Pedig már néhány hónapban ezelőtt meg is beszéltük, hogy ne legyünk már ilyenek. Tehát, hogy mind szemben ez rendben van. Tehát van hely a kacagásnak. És tulajdonképpen visszatok emlékezni, hogy milyen jó is volt az a kacagás, és tényleg rendben van, de azért nem mindenhol. Még ne legyen ösztönösen. Csak nincs, impulzívan, szenvedélyesen. Ne, ezt tartsuk meg magunknak. Tehát magunk között lehet tényleg bezárni az ajtót, akkor nem egy helyen van. De most kimegyünk, azért mit gondolnak róla? És nézd, hát ez a férjed vagyok. Tehát amit te csinálsz, az már rám is vedd a fény. De amit te csinálsz, inkább bármilyen vedd rám. Szíves és ne. És akkor persze a szeretet tartom, és azt mondja, hogy jó, tényleg, megértem. És mi történik? Következő alkalommal megértem ezt csinálni. És bennem már is ott van a neurotikus allergia. És azt mondom, hogy mondjuk az, ha szeretne, ha csak egy kicsit is szeretne, hát 3-szor beszéltük meg, kommunikáltuk. De meg is beszéltük, tehát már minden csináltuk. Először kommunikáltuk, akkor azt hagytuk, mert nem sikerült, és akkor megbeszéltük. És akkor már ezen is túl vagyunk, és akkor jövünk, mint a röpről, hogy ha akkor szeretne, sose tenni mindent velem. Hát hányszor, nem igaz, hogy nem tud eszébe. Ha szeretne, eszébe kellene, hogy jusson. Írjak SMS-t. De ma már ezt csináljuk. Társak egymásnak SMS-t írunk. Egyik szobából a másikból e-mail küldünk. Ez teljesen rendben van. Hát már aki nem, technikailag rendben van. miért történik akkor mindez, és elég hőségesen eljutok, már meg is mutatok, de mivel szerint 30-40 évig fogjátok csinálni, tehát ez már tetszett, nem tudom, hogy miért például rátadtok érdesek, ahogy nem mondtam. Hogy hogyan értelmezzük tehát? Ott van szülői tilalmat. Szülei negatív tulajdonságai, személyiség negatív tilalma, spontaneitás tilalma, a impulzitás tilalma, nem lehet a szenvedélyesek, nem érezték az érzéseket. Mi történik? Az, hogy ezek a részein nem kidolgozottak. Hát hiszen tilalma alatt vannak, félnek is tőlük, ráadásul, ha jönnének, akkor teljesen irreális félelmei és minősítései támadnak hozzá. A szerelem lényén azonban mindez megfolytunk, és jól nem válaszol. Én így szokták mondani, hogy na ezt hogy fogtam ki? Hova tettem a szemem? Hogy tudtam ezt? Hát hogy láttam 3 évvel ezelőtt ezt a szépnek? Ezt a kocsait hogy tudtam szeretni 2 éve volna? És visszatér a régi állapot, hogy a biokémia és a szerelem és az összes többi már nem segít, és mert ez egy kidolgozatlan rész, de a magatartásoddal, ami egyáltalán nem véletlen van benned, és nem véletlen vagy te az indulásod, tulajdonképpen mire hívott fel a figyelmet, nem csak egy gyöngyeségemre, hogy nehezen tudok mit kezdeni azzal, hogy te spontánul, vagy impulzívan, vagy szenvedésen ilyen-olyan vagy, és kevésbé törődsz az, hogy a környezet mit szól, hanem az történik, hogy ezzel a magatartásoddal folyton folyvást valamiképpen elkezded irritálni benne ezt a kidolgozatlan részt. A saját kidolgozatlan szenvedélyességemet, impulzivitásodat, a saját kidolgozatlan részeimet te elkezded hihetetlen, szinte mérnöki precizitásra irritálni. Ezért családterápiával foglalkoznak, ők azt mondják, tulajdonképpen előbb-utóbb ez a folyamat mindenképpen megtörténik, a társunk akarva akaratlanul a saját neurológus pontjainkra és a mögött a saját kidolgozatlan életünkre, személyiségünkre, részünkre hívja fel a figyelmet. Ezt éveken vagy évtizedeken keresztül szeretjük elhárítani magunktól, és azt mondani, a megoldás az, hogy fogd már be a szád. Ha tudnál magadon tenni arra a kultúrának a szádon, én tudnék boldogan élni. Ennyi, és nem értjük, hogy ezt miért nem lehet megcsinálni. A helyzetnek azonban ez nem szokott a megoldása lenni. A helyzet hosszabb távú megoldása az, hogy a társam, ahogyan irritál engem, rájövök, hogy egyébként teljesen érthető módon választottam pont őt. Ez teljességgel egyáltalán nem pech, nem véletlen, nem szerencsétlenség, én csak nem is pártok, pedig az egy elégítős dolog lenne. Nem, ez törvényszerűen történik, kikerülhetetlenül és kihagyhatatlanul. És hogy ezek a helyzetek, a neurotikus allergia helyzetei tulajdonképpen mindig visszavisznek engem egy kidolgozatlan lélekrészemhez, gyerekkori tilalmakhoz, sérüléseimhez, sebzettségekhez, és tulajdonképpen ordítóan fölszólítanak engem arra, hogy na ezzel van dolgod. Ezzel. Egész nyilvánvaló. Mert ha én a spontaneitásban, a szenvedélyességben, azoknak a megélésében, kézbevételében, tudatosításában, elfogadásában, és megfelelő meg- és kiélésében otthonosan mozolnék, akkor nem lennék allergiás rá. Egyáltalán nem irritál. Legfeljebb épp annyira, hogy azt mondjam, hogy talán itt azért kevésbé kell volna hangosan nevetni. És ennyi. És menne tovább az élet. De ez persze nem így történik. Ezért, amikor egyik kapcsolatból a másikra, egyik nőről a másikra, egyik férfiről a másikra, eljutunk nagyjából hasonló helyzetekhez. Lehet, hogy nem ugyanahoz a ponthoz, de hasonló helyzetekhez, a neurotikus allergiához eljutunk. Az mindig egy nagy erejű felszólítás, hogy ott kell a személyiség fejlődésnek magunk kezelni. Ott vagy gyógyulni kell, vagy fejlődni kell, vagy tudatosítani kell, vagy nagyobb szabadságra van szükség. Ezért az élményünk, a párkapcsolatban, hogy eljutunk oda, hogy ezt nem hiszem el, hogy tényleg ilyen, és hogy ezt megcsinálja velem, és hogy ha szeret, akkor hogy képes rá, nem kerülhető ki. Akkor volna ez kikerülhető, hogyha mi teljességgel optimálisan nőnénk föl, és a személyiségünk minden része egész jól ki lenne dolgozva, és semmi sebünk nem lenne, vagy ha nem, az már mind meggyógyult volna, akkor nem érjük mást. Akkor nem zavarna a kajlaságot. Ha meg tudok őrülni attól, hogy te kihagyod a fűtő a tejet, az nem szólt a 300 forintos tejéről.
A vásárlásról. Hanem valami, nyilvánvaló valami másról szól. És menjünk még beljebb egy picit. Mi az, amiről még ennek kapcsán szól? Ugyanis a neurotikus allergiáink mögött, mert hogy kidolgozatlan részeket érint, tulajdonképpen a legősibb félelmeinket éljük meg. Ha egyáltalán közel mernénk engedni ezeket a legősibb félelmeinket. Tehát például azt, hogy ha te így nevetsz, ahogy nevetsz egy társaságban, és ráadásul hiába kérlek téged, hogy ne, akkor is így csinálod, ez milyen félelmemhez vezet el? Hogy gyerekkoromban hiába sírtam, később hiába kértem a szüleimet, hiába fejeztem ki a szükségleteimet, nem törődtek vele. Nem hangolódtak rám. Egy egyszerű dolog, ahogy te hangosan fölkacagsz egy társaságban, engem egy pillanat alatt a legmélyebb félelmeimig elvisz, a legmélyebbig, hogy úgy tűnik egy olyan emberrel élek, aki a szükségleteimet nem érti, nem látja, nem hallja, nem érzi, egyszerűen nem kapok tőle életet. Vagy mellette akkor nem leszek biztonságban. Vagy ez azt jelenti, hogy mellette akár meg is halhatok, mert nem veszi észre. Hogy érzelmileg most készülök ki, most vagyok teljesen kész, és nem veszi észre. Ezek a legmélyebb félelmeinkig vezetnek bennünket. Nem csoda, hogy tehát azt mondjuk nagyon sokszor, hogy na ennél jobb a válás is. Ezt azonnal abba kell hagyni. Mit hagyunk abba? Azokat a helyzeteket akarjuk abba hagyni, amelyek egyrészt a kidolgozatlan részeinkre emlékeztetnek, sőt azokat irritálják, és ennek nyomán nem akarunk félni. Nem akarunk szorongani. Egyszerűen ettől szeretnénk megszabadulni. És azt gondoljuk, és azt reméljük, hogy majd a következő valaki, ő majd végre ráhangolódik a szükségleteimre. Miközben, ha a realitásban lennénk, látnánk, hogy egyébként a feleségem, miközben ténylegesen, teljesen spontán módon kacag, és maga is bánja már, hogy jaj, tényleg megígértem, vagy de hülye vagyok, hogy egyébként a szükségleteim 90%-ára ráhangolódik. De akkor ez már mindegy. Mert a 10% olyan félelmeket kelt, mint a nő, amikor szól a férjéhez, és a férfi pedig rakosgatja a dolgokat a karácsonyfán. A helyzetben semmi félelmetes nincs, de a nőnek van. Mondanék ez egy megtörtént történet, egy családterapeuta saját története. Azt mondja, óriási élmény volt számomra az esküvő, és egészen nyilvánvaló volt számomra, hogy sikerült egy olyan nőt elvennem, akivel szeretnék élni. És a nászúton történt. A nászúton, hova máshol mentünk volna, a tengerpartra mentünk. Csodálatos élmény volt a nászút, és éppenséggel egy picit hűvösebb napot fogtunk ki, és az történt, hogy eltávolodtam a feleségemtől, és a feleségem Föltűrte a nadrágjának a szárát, és lehajolva a tengerpartra kisodródó kagylókat gyűjtögette össze, a legszebb darabokat. És én eltávolodtam tőle, és ahogy egyszer úgy hátra nézek, látom a feleségemet, legalább egy hete házasok vagyunk már, ahogyan görnyet háttal lehajol, és vesz föl éppen egyik kagylót a másik után. És úgy néztem 20 méterről a feleségemet a görnyet hátával, hogy a kagylóért nyúl, én nem tudom, hogy honnan nem, egy páni félelem vett rajtam erőt, és azt gondoltam, na innen menekülni kell. Menekülni kell, most azonnal szaladj föl a töltésen, szaladj föl az autóhoz, hagyd itt ezt a nőt, és most menekülj el, most ebben a pillanatban. És ahogy ott a dermedten állt, és így ment benne ez, hogy most menekülj, ment benne ez, egy hete voltak házasok, de lehet, hogy 5 napja, a felesége, ki természetesen ráhangolódott a férjére, megfordult és bájosan odaintegetett. A férfinének lement a roló, és azt mondta, végem van. Ezt elszúrtam. És mi történt? Visszamentek a nászútról, pszichológus volt már, és azt mondta, na akkor nézzünk egy kis analízist. Hát mi van? Mi történt? Mi ez az érzés, hogy elszúrtam, menekülni kell a feleségemtől? Egy pillanat leforgása alatt, derültékből a villámcsapásként. Szóval elment az analitikushoz. Mondom a lényeget. Rájöttem, mondja ő, hogy van egy egyáltalán nem tudatos élményem az anyámról, ez csak az analízisben derült ki. Egyébként nem volt bennem tudatos. Ez pedig az, hogy sokan voltunk testvérek. Az édesanyánk nem tudott velünk sokat foglalkozni, és egyébként is olyan idők jártak, hogy a legtöbb élményem az, hogy az anyám áll a tűzhelynél, és éppen valamit csinál. Kavar, csinál. És én pedig egy kisfiú vagyok, és próbálom valahogy a figyelmét fölhívni, de az anyám, hogyha meg is hallja, hogy szólok neki, vagy rángatom a otthonkájának a csücsekét, akkor is hamar lesodor magas, de nem látod, hogy főzök? Jaj, menjél játszál a testvéreiddel. Ezért mondja ő, rájöttem, hogy ez a görnyet hát, ez az anyámnak a háta, de egy olyan anyám, de most már nem az, hogy a derekam, az a várjunk csak, de sokáig nem csinálom, de egy olyan anyának a háta, akit nem lehet elérni, nem lehet megszólítani, akinek hiába fejezem ki a szükségleteimet, nem válaszol rájuk. És amikor láttam a feleségem görnyet hátát, ez az egész villámcsapásszerűen... Egyetlen pillanat, egyetlen momentum. Az ilyesmit azért nem szoktuk eléggé kimondani, kidolgozni, na, most ezt még egyszer mondtam, mert nem szoktunk elmenni az analitikusunkhoz, hogy föltáruljanak ezek a végtelenül egyszerű összefüggések, amelyek azonban, amikor átéljük őket, nem hogy egyszerűek, hanem megfejthetetlennek tűnnek. Érthető volt. Ez egy ilyen. Azt én nem tudom, hogy ez hogy hat rátok. Rosszul. Egy spontán nő. Mi között? Ez jó, ugye ez volt a kérdés, hogy mi a különbség? A különbség nagyon világos. Anya, feleség. De ez a különbség. Anya, feleség. És ezt el kell mondani nagyon sokszor. Anya, feleség. De hogy gondoltad? Látom, nem akarsz meggyógyulni. Nem. Ugye erre a bölcs analitikusok a következő gondolattal szoktak bennünket megajándékozni. A legtöbb esetben, amikor úgy döntünk, hogy na akkor szakítás, na akkor válás, na akkor azért ez már most az a pont, amit nem, tulajdonképpen indirekt módon egy gyerekkori sérülésre mondunk igent a társunk helyett. Lényegileg ez történik. A sérülés maradjon, az a biztos, a feleség meg mehet. Ha nagyon kisarkítom, ez történik. De nem akarom bagatelizálni azt, hogy amikor beindul a neurotikus allergia, az tényleg elviselhetetlen. Hát megőrülünk tőle. Ez annál jobban mutatja, hogy valami változásra van szükség. Nálam. Persze, egy kapcsolatban a bizalom úgy erősödik meg, hogy te is változol azért egy kicsit. Látom, hogy ha kérlek, elkezdesz rá odafigyelni. Ez nagyon nagy dolog. Tehát mikor valaki értem, szeretetből hajlandó elkezdeni kevésbé hangosan nevetni, és kevésbé görnyet háttal szedni a kagylót, azt a nőt nagyon meg kell becsülni. Az bőven elég ahhoz, hogy én nekem elég ösztönzést adjon ahhoz, hogy a munka dandárját én elvégezzem magamon. Mert azzal, ahogyan ő legalább 5 centit, 10 centit a görbeségén változtat, azzal kifejezi azt, hogy szeretlek, hogy érdemes értem neked magadon dolgozni. Érdemes. Mert nem mondom azt, hogy te dolgod, te bajod, old meg. Tehát világos, ezért fontos nagyon, amit mondasz, van egy kapcsolati része. Van egy kapcsolati része. De a kapcsolati része nem az, amit általában gondolni szoktunk, hogy akkor te egyszerűen fejezd be ezt az irritáló, lehetetlen röhögésedet. Nem ez a kapcsolati része. Ha szeretsz engem, akkor ezt azonnal fejezd be. A kapcsolati része az, hogy néha, egyszer-egyszer, ne csináld. Néha egyszer-egyszer, ha eszedbe jut, fogd vissza. És amikor este a feleségem azt mondja, te Feri, jaj, miket beszélek? Tehát a feleségem. Akkor erről, nem tudom, ezt meséltem-e nektek. Most ilyen történet bágyazottan beszélünk. Elmentem pszichoterápiára, akkor ment egy éve, ment körülbelül a terápia, és egyszer csak volt egy elakadás. Nem tudom, hogy emlékeztek erre, azt hiszem egyszer ezt elmeséltem, és mondom ott a terapeutának, hogy én nem tudom, én nekem most itt se kép, se hang nincs. Tehát jobban nem vagyok, csak úgy elakadtam, mint még eddig soha. Terápia hatása. És akkor azt mondja, jó, szóasszociációt fogunk csinálni. Szóasszociációt. Nem mondtam érthetően, drágáim. Szóasszociáció. Szóval írjál föl 8 szót itt fölül, 8 szót alul. De csak ami eszedbe jut, nehogy gondolkodj rajta. Jó. Kösd össze őket. És a két szóból, ami eszedbe jut, abból a két szóból, akkor azokat írd le, akkor ezeket írd le. Jungnak van egy, magyarul is megjelent. Volt két szó már csak a végén. Azt mondja, jó, akkor kösd össze a két szót, és a két szót mond. És a két szóból valami, mond az első asszociációt, ami eszedbe jut.
Hülye gyakorlat.
A legkomolyabban ez volt az ösztönös, hogy tudtam bejönni a csőbe? Ekkora hülye, hogy lehetek? Na, ez kellett nekem. Ugyanis tudjátok, mi volt az egyetlen szó, ami kijött, hogy összekötöd, asszociálsz. Az a szó volt, hogy feleség. Na, eljutottunk a témáig. De azért kellett egy évig járni, hogy végül úgy elakadjak, hogy már ne tudjak semmit okoskodni. És egyszer csak tik-tik-tik-tik-tik, és ott volt a téma, úgy, mint ott fönn az a kis üző. Ez hogy került ide? Megvolt a téma, a feleség téma. És egyszer csak rájöttem, hogy igen, tulajdonképpen itt vagyok pap, mit tudom, x éve, és hogy ez most a témám, nem az, hogy nő, nem az már, nem, hogy anya, az már, jó. Nem is, hogy nő, nem is, hogy szex, nem, hogy szerelem, nem, feleség. Tulajdonképpen, mikor mentem haza, emlékszem, hogy ki mondtam, hogy igen, ez volt a végső asszociáció, hogy feleség, hogy akkor ez egy óriási témám. Rájöttem, hogy tulajdonképpen, de jó, hogy ez a témám. Milyen normális is vagyok. Erősítettem meg magamat rögvest. Hát, hogy ez mennyivel egy érettebb személyiségre val, mint hogyha, mit tudom én, most mondok valami, 35 évesen a szex jött volna ki középre. Jaj, de jó, hogy nem az jött ki. Igen, majd 45 évesen, amikor megyek terápiára, majd az jön ki. Nem. Na. Matchbox. Nem már. Úgy, de durvát mondtál, ne csinálj. Most lettem rosszul, Péter, te tudod, hogy ott is, de hol fáj. Na. Szóval. Na, de hogy jutottam ide? Látod, be. Feleség. Ja, egy ilyen valamit, hogy szólok a feleségemnek. Hogy? Feri, hát ezt tudom. Ez. De most ennyire nem regrediálódtam, tehát azért megvan még a nevem, csak a... De tényleg nem tudom, hogy jutottam. Hogy jutottam? Na, egyszerre egy beszéljen, hát mit... Hogy? Köszönöm. Nagyon... Hát, hogy mennyit segítettél? De tényleg köszönöm. Tehát hazamegyek este, és mondja a feleségem, te Feri. Tényleg, hát itt tartottunk, ez így volt szó szerint, hát így.